olvasni. Legalábbis annyira hangnemet vált Pál. Sokan azt is gondolják, hogy ez az utolsó 10-13. Fejezetig tartó rész, ez nem is ehhez a levélhez tartozik. Nem tudom, hogy így van-e, nyilván az igében így van, viszont Pál nem kezd teljesen másról beszélni, viszont igaz az, hogy elég keményen szól. Nézzétek meg, így kezdi ezt a levelet, illetve ezt a fejezetet, hogy a Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket, én Pál. Ezután kemény dolgokat fog mondani Pál, viszont így kezdi, hogy én Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket. Valóban ezt képviselte Pál, szeliden és gyöngéden, de határozottan fog szólni hozzájuk, ahogy Jézus tenné. És néha Jézus is elég határozott és egyenes dolgokat mond nekünk, de szelídséggel teszi ezt, gyöngétséggel, mert nagyon szeret minket. Pált támadták Korintusban, és ezekre a támadásokra fog válaszolni. Nem kezd egy új témát, korábban is beszélt már erről, hogy megvédje a saját apostolságát, erről lesz szó most is. Nézzétek meg az első két verset. A Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket, én Pál, aki némelyek szerint szemtől szembe ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Pál apostolt vádolták Korintusban, nem mindenki, azt mondja, hogy némelyek, úgy tartották róla, hogy ő egy testies ember, hogy ő igazából nem is apostol. Nem volt mindenki ilyen Korintusban, de azok, akik így beszéltek, azok elég hangos szóval, így megadták a hangot, és mondták, hogy Bezzeg Pál, amikor írja ezeket a leveleket nekünk, akkor nagyon keményen beszél, de amikor itt van köztünk, akkor meg egy szelíd, alázatos ember. Hogy lehet ez, hogy amikor távol van, olyan, mint egy hangos kutya, de amikor közel ér, akkor meg ilyen meghunyászkodó. Hogy nem tudták ezt összeegyeztetni, és azt mondták, hogy ez egy kétszínű gyáva ember. Hogy lehet, hogy nem ugyanaz az ember velünk, mint amikor írja ezeket a leveleket nekünk? És vádolták Pált, miszerint ő testben jár. El tudod ezt képzelni, hogy Pál apostolt megvádolják azzal, hogy testben jár? És Pál apostolnak meg kell védeni a saját tekintélyét, apostolságát előttük. Igazából észrevetted már, hogy amikor egy embert távolról figyelünk, akkor sokkal könnyebb mondjuk tisztelni őt. Nekünk Pál apostolt, aki 2000 évvel ezelőtt élt, hát bennünk föl sem merül, hogy arra gondolkodjunk, hogy Pál egy testies ember volt. De ők, akik személyesen ismerték, néha egy embert személyesen ismerni, akár egy nagy emberét Istennek, könnyen arra vezeti a szívünket, hogy én tudom, milyen fából faragták, neki is vannak hibái. És akkor inkább a hibáira gondolunk, mint sem tisztelnénk azt az embert. És ez történik Pállal. Ő alázatos közöttük, és amikor ír nekik, akkor viszont elég határozott és keményen szól. Így folytatja a harmadik versben, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foggyol ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Pál, te testben jársz, gondolják róla. És figyeld, mit mond Pál a harmadik versben. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Pál apostol nagyon őszinte megmondja, igen, testben élünk. Ember vagyok én is, ugyanúgy, mint ti, hús és vér. Ebben a testben Pálnak is voltak tusakodásai, küzdelmei, nehézségei, ugyanúgy, mint a Korintusban élőknek. Testben élek, akár csak ti. De azt is elmondja, hogy viszont a hadakozásunk az nem testi. Mi nem testben harcolunk. Mit jelent ez? Egyrészt azt jelenti, Pál a saját szolgálatát hadakozásnak látta, és azt mondta, az én szolgálatom nem testi. A másik meg, hogy a Korintusból jövő támadásra ő nem testből válaszolt. Én nem fogok veletek harcolni testből. Pál harcban állt. Ezt úgy nevezük, hogy lelki harc. És akár tudod hívőként, akár nem, te is benne vagy nyakig. Lelki harc. Pál apostol azt mondta, hogy a mi harcunk, a mi hadakozásunk az nem testi. Lehet, hogy testben élek, de a hadakozásunk fegyverei azok nem testiek. Ha lelki harcban vagyunk, akkor ehhez lelki fegyverek kellenek. Egy testi fegyver a lelki harctéren semmit nem ér. Emlékeztek, amikor Jézus ellen jöttek katonák, hogy elfogják Jézust a Getsemáné kertben, Jézus maga hívhatott volna angyalokat, hogy megszabadítsák ettől. Péter előrántott egy kardot, és levágta a főpap szolgájának a fülét. És Jézus gyorsan helyre tette Pétert: Péter, tedd el azt a kardot. Ezzel itt most semmire nem mész. Ez a harc, ez nem egy fizikai harc, amiben van. És amikor Pál azt mondja, hogy a mi hadakozásunk az nem testi, hanem lelki, ő nem olyan fizikai fegyverekről gondol, hogy kard és lándzsa, hanem amikor azt mondja, hogy a mi hadakozásunk nem testi, akkor azt mondja, hogy nem testies, mint ott Korintusban néhány embernek, aki minket támad. Az ő fegyverük volt a kritika, a pletyka, a manipuláció, a hazugság, a rágalmazás. Ők így nyertek teret Korintusban. És Pál apostol azt mondta, hogy mi nem így harcolunk. Mi nem így küzdünk ebben a háborúban. Ha lelki harcban állsz, már pedig abba vagy hívőként, akkor lelki fegyverekre van szükséged. Most álljunk meg egy picit, és gondolkodj a saját életedről. Van olyan terület az életedben, ahol harcban állsz? És én tudom, hogy a Szentlélek erre rámutat neked a szívedben. Van olyan terület az életedben, ahol harcban állsz? És én biztos vagyok benne, hogy ezen a területen nem testies fegyverekre van szükséged, hanem lelki fegyverekre. Az ige ezeket konkrétan föl is sorolja nekünk, az Efézus 6-ban vannak, a lelki fegyverzet. Az igazság szeretet öve. A megigazulás páncélja. Az evangélium sarúja, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja és a lélek karja. Mondhatnád, hogy mik ezek? Ezek lelki fegyverek, ami mind Isten igazságához köt minket. És ezekkel, aki él, az kedvesen él Istennek. Ezeket mind hitből kell használni. Ezek nem ilyen kézzelfogható fegyverek, hogy leveszed a polcról. Ezek lelki fegyverek, amiket hittel kell használni. Észrevettem saját életemből, hogy mennyire könnyen reagálok támadásokra testies módon. Mert a testi reakció az mindig kézzelfogható. Ha valaki megtámad, kritizál, hogy na majd én jól megmondom neki. Hogy merészeli velem ilyet csinálni? Na majd meglátja. És így könnyen jönnek bennem ezek a testies reakciók. Hogy velem aztán, velem mer szórakozni, stb. És ezek sokkal könnyebben jönnek el. Ez nem kell hit. Ezek jönnek belülről. De Pál apostol azt mondja, hogy mi nem testies módon harcoltunk. A lelki fegyverekhez hit kell. És azt mondja róla Pál, nézzétek meg, ezek Isten kezében erősek. Erődítmények lerombolására. Isten kezében ezek a fegyverek hatalmas erőt képviselnek. Arra, hogy leromboljunk erődítményeket. A korintusi gyülekezetben ez egy kicsit másképp zajlott. Ott nem az igazság szeretet öve ment, hanem a manipuláció. Ott nem a megigazulás páncélja volt, hanem a siker útjai. Az evangélium sarui helyett a hízelgő szavak. A hit pajzsa helyett a hangerő. Mert az úgy jó erős. Az üdvösség sisakja helyett a leuralás, a dominancia. A lélek kardja helyett meg trükkök, programok, emberi módszerek. És Pál apostol azt mondta, mi nem így küzdünk. Ezek nem a mi fegyvereink. Tamás, hogyha ezek a lelki fegyverek ennyire erőteljesek, hogy erődítményeket rombolnak le, akkor hogy lehet, hogy nem minden hívő ezekkel él? Azért, mert ehhez alázat kell, ez hit kell. Azt mondani, hogy én most ezeket a saját módszereimet félrerakom, és Isten eszközeit fogom használni. Jézus ezekkel a lelki fegyverekkel küzdött. És ezért írja róla a Filippi levél, hogy amikor eljött, ő megüresítette magát. Ő alázatos volt, ő szolgai formát vett fel, ő engedelmes maradt. Ő nem hadsereget gyűjtött, hogy győzzön. Nem a világ sikeres embereit vonta maga köré, hanem megalázta magát. És engedelmesen élt Istennek, és elment a keresztfára. És az ellenségei gúnyolták, hogy győztünk fel, és közben ő győzött a bűneink felett, és a halál felett. Jézus győzelme egy szelíd alázatban történt. Nem testies fegyverekkel. Amikor én azt mondom, hogy meghajtom a fejemet, hogy leteszem az életem, és követem őt, ebben van a győzelem, ebben van a győzelem. A lelki fegyverekkel élni nehéz. A testivel sokkal könnyebb. de a lelki fegyverek erősek Isten kezében, erődítmények lerombolására. Jézus útja ez volt, alázd meg magad, hajd meg önmagadnak. És egy ilyen emberben Isten megmutatja az ő erejét. Te hogyan harcolsz? Amikor harcban állsz, akkor hogyan harcolsz? Testi vagy lelki fegyverekkel? Amikor Izrael belépett a ígéret földjére, az első csatájuk Jerikónál volt. A legerősebb helyre vitte őket Isten legelőször. De az volt a minta. Az egész többi küzdelemre az volt a minta. És tudod, hogy vívtak? Nem fegyverekkel vívtak, hanem dicsőítéssel. Imádattal, imával, alázattal, engedelmességgel. Ők mentek körbe a falak körül, és a falak leomlottak Isten szavára, amikor Isten nép engedelmes volt. Ez egy minta volt a többi csatára nézve. A többit már nem így vívták, de ez volt a minta, és ez a minta nekünk is. A lelki fegyverekkel győzhetünk. Amikor egy hívő ember a lelki fegyvereivel harcol, a világ kiröhög. Hát miért nem támadsz vissza? Miért nem mondod meg neki? Miért nem intézed el te? Na csapd le jól! A világ nevet ezeken, de az ördögök rettegnek tőle. Mert ezek erőteljes fegyverek Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ha te szeretnél erős lenni keresztényként, jól harcolni az Úrért, akkor ezeket a fegyvereket vedd a kezedbe. Amikor Isten népe alázatban jár, amikor Isten népe tisztaságban jár, imádságban és Isten igéjében áll, nincs fegyver, ami győzhetne ellene. Azt mondta Jézus, hogy az én egyházam ellen a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni. Melyik fegyvert szeretnéd a kezedben tartani? Ha Isten szerint harcolsz, akkor erős a te fegyvered a kezedben. Erődítményeket rombolsz le. De milyen erődítményeket, Tamás? Mik ezek az erődítmények? Itt mondja az 5. versben, nézd meg! Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet Isten ismeretével szemben emeltek. Ezek nem várak, amiket oda megyünk és így ledöntjük. Hát mi értelme volna annak? Ezek, azt mondja Pál, hogy ezek okoskodások, ezek emberi gondolkodásmódok, emberi filozófiák, amiket Isten ismeretével szemben emeltek. Amik azt mondják, hogy Istennek nincs igaza, csináljuk úgy, ahogy én mondom. Na ezek azok, amiket Isten igazságával szemben emeltek. A világ tele van ilyennel. Tele van ilyen filozófiákkal, ilyen gondolatmenetekkel, ami azt mondja, hogy Istennek nincs igaza, mi mondjuk meg, hogy hogyan kell élni. Ott van az, csak mondok párat, a teljes igénye nélkül. Az élvezetek, hogy a mai világ teljesen ennek él, hogy akkor lesz boldog valaki, hogyha az élvezeteknek él. Az én felmagasztalása, a drogok, az alkohol, a gyűlölet, a depresszió, ezek mind olyan gondolatmenetek, amit a világunk épített fel Isten ismeretével szemben. De azt gondolom, hogy itt nem erről van szó. Itt nem a világról van szó, itt a hívő emberről van szó. Olyan gondolatmenetek a hívő emberekben, amit Pál apostol úgy nevez, hogy testies harc. Ami Pált érték támadásként, azt mondja, hogy na ezekkel a fegyverekkel mi nem élünk. És Isten olyan fegyvereket adott a kezünkbe, amivel ezeket az erődítményeket lerombolhatjuk. Miről van itt szó? Arról, hogy mi hívő emberek vagyunk, akik a világból tértünk meg. Lehet, hogy te keresztény otthonból jössz, nagyon nagy áldás. De akkor is úgy születtél erre a földre, hogy nem vagy hívő. Minden ember úgy születik, hogy elveszett. És szüksége van egy megtérésre, hogy a megváltó legyen az ő ura. Jézus Krisztus. És addig, amíg nem térünk meg, addig bőven tanulunk olyan gondolatmeneteket, olyan módszereket, amit a világ tanít nekünk. Sőt, még utána is hat ránk a világ. Itt élünk ebben a bukott világban, és hozzuk magunkkal ezeket a gondolatmeneteket. Amiket Isten igazságával szemben emeltek. Az jut erről eszembe, egyszer jártam egy középkori városban, ahol egy szűk kapun mindig bementek a szekerek. És a kerekük a kőbe kerékvájút mélyített. A kerék akár ki akart volna térni abból az útból, mindig visszahuppant abba, mert olyan mély volt már az a vájú. És sokunk fejében ezek a hibás gondolatmenetek, amit hozunk magunkkal, olyanok, mint ezek a kerékvájuk, hogy nem tudunk kitérni belőle. Hát én így tanultam. Magamról így gondolkodom a társamról, így gondolkodok a világról. De közben teljesen szemben áll Isten igazságával. Pál apostol itt olyan hívőkről beszél, akik úgy gondolkodtak, mint a világ. Neki szegezi a szívüknek ez Pál apostol. Hogyha én nem úgy gondolkodom, mint Isten, hívőként, ha testies módon harcolok, akkor tulajdonképpen azt mondom Istennek, hogy én jobban tudom nálad, hogy mit kéne tennem. És azt mondja itt Pál, hogy ezeket romboljuk le, ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Én azt tudom mondani, nem tudom, hogy a te gondolatodban ez hogy áll össze, de mindannyiunkban vannak hibás gondolatminták, amiket tanultunk. Ezeket nagyon nehéz elengedni. Nehéz fölismerni, utána nehéz elengedni, és nehéz azt mondani, hogy tévedtem, Isten, neked igazad van. De mégis erre a gondolatváltásra van szükségünk. Hogy azt mondjuk Istennek, hogy Uram, neked van igazad, tényleg, a te ígéd szerint akarok gondolkodni. Nagyon mélyen belénk ívódnak dolgok. Például az egy nagyon érdekes helyzet, hogy amikor kritizálnak minket, hogyan reagálunk. Amikor bántanak minket, akkor hogyan reagálunk. Akkor egyből jön a kerékvályú, hogy na majd én megmondom neki. Tudom, hogy kell megvédeni magam, már csináltam sokszor. De egy alázatos ember, amit Pál apostol is tesz, engedi, hogy Isten védje meg. Na ezt nehéz megtanulni. Hányszor elrontottam már. Jézus azt mondja, hogy na engedd el. Majd én fölemellek téged. Ne emeld föl magad, majd én fölemellek téged. Szerintem azért harcolunk sokszor rossz fegyverekkel, mert nem a valódi ellenség ellen küzdünk. Amikor egy férj küzd a feleségével, amikor egy feleség küzd a férjével, akkor a rossz ellenséggel küzd. Amikor egy beosztott küzd a főnökével, a főnöke a kollégájával, akkor a rossz ellenséggel küzd. Pál apostol azt mondja, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik. Nem emberek ellen harcolunk. A mi ellenségünk egy szellemi erő. És sokszor azért küzdünk rossz fegyverekkel, mert nem a megfelelő ellenséggel harcolunk. Ha testi emberrel harcolok, nyilván testi fegyverekkel fogok. De ha lelki ellenség ellen küzdök, oda lelki fegyverek kellenek. Az imádság, az ige, az odaszántság, a tisztaság. Jó van, Tamás, ezt értjük, de milyennek a lényege? Hogyan alkalmazzuk? Ki mondja Pál, nézi, de azt mondja, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Hogyan fogjuk lerombolni ezeket a gondolatmeneteket? Úgyhogy fogjul ejtjük azokat a gondolatokat, ami a fejünkben van, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Mi volt a gond a korintusiakkal? Hogy úgy gondolkodtak, mint a világi emberek. Keresztények voltak, csak világi fejjel gondolkodtak. És Pál apostol azt írja nekik, hogy nem stimmeltek itt, változzatok meg. Nem ezt írta Pál a Róma belieknek, 12. fejezet, 2. vers, hogy ne a világhoz igazodjatok a gondolataitokban, hanem újuljatok meg az elmétekben. Változtassátok el a gondolatmeneteiteket. Ne így gondolkozzatok, hogy eddig tanultátok, hanem ahogy Isten mondja nektek. Pál apostol ugyanezt mondja itt. Ejtsétek rabul a gondolataitokat, hogy engedelmeskedjenek azok Istennek, Krisztusnak. Ha ők nem lettek volna testiesek a gondolatukban, egy pillanatra se gondolkodtak volna arról, hogy Pál te, nem apostol. Elhiszed nekem? Egy lelki emberben ez nem fordult volna meg kérdésként. Soha. Akkor tudták volna, hogy Pál egy példa. De Pálnak meg kell védeni saját magát előttük. Erre mondod nekem lehet, hogy tudom, mint Tamás, ez nekem nem tetszik. Nem tetszik, amit mondasz. Mi az, hogy ejtsem rabul a gondolataimat? Ez úgy hangzik, mintha ilyen rabbá kéne válnom. Én szabadon akarok gondolkozni. Hadd szárnyaljanak a gondolataim. Figyelj rám, testvérem, figyelj rám, mindenképpen szolgálsz valakit. A gondolataidat mindenképpen rabul ejti valami. Ha nem Istennek rendeled alá a gondolataidat, akkor valami másnak rendelted alá a gondolataidat. Mindenképpen szolgálsz valamit vagy valakit. És itt a Pál apostol arra hív minket, hogy Istent szolgáljuk, és a gondolatainkat ejtsük rabul neki. Hogy ne engedjük a gondolatainkat csak így kavarogni, szanaszét, és közben teljesen ellentétesen gondolkodunk Isten igazságával, hanem azt mondjuk, hogy ejtsük rabul a gondolatainkat Krisztus iránti engedelmességre. Hogy azt tudja mondani egy gondolatnak, hogy állj, ez nem igaz. nem jó irányba mész. És megállj, parancsolok neki. Ó, én szabadon akarok gondolkodni, csak hadd menjen, amert tudod mit, becsapod magad, ha így gondolod. Mert ha nem Isten szerint gondolkozol, nem az igazság szerint gondolkozol, akkor egy hazugság szerint gondolkozol, és a hazugság rabbá tesz. Nincs olyan, hogy na, én majd szabadon gondolkodom. Az az ember gondolkodik szabadon, aki Krisztusban rabul ejti a gondolatait. Tudod miért? Mert az igazság tesz szabaddá. Az az ember a legszabadabb ember, aki az igazság szerint él. Meg kell tanulnunk helyes gondolatmintákat. A Biblia beszél arról, hogy Isten hogy lát engem. Meg téged. Minden emberről beszél. Hogy Isten hogy lát minket. Lehet, hogy neked is van egy véleményed saját magadról, de szerinted, ha ez a két vélemény különbözik, a tiéd és Istené, kinek van igaza? Ki lát téged jól? Isten vagy te magad? Én azt gondolom, hogy az az ember szabad, aki saját magára úgy tekint, ahogy Isten néz rá. És innentől kezdve van egy jó kérdés, hogy ki vagyok én Krisztusban? Hogyan lát engem Isten? Nagyon jó, hogy ha megtanulsz erre a kérdésre válaszolni az igéből. Az az érett hívő, az a lelki hívő, aki nem az érzései szerint gondolkodik. Külön választódjuk. Vannak érzéseink, és vannak gondolataink. Az érzéseink nagyon valóságosak, és nem kell tagadni őket, nagyon értékesek, csak sokszor rossz irányba visznek. Nem kell tagadnom őket, hogy léteznek, jó, ha meg tudom őket fogalmazni. De a hívő ember az igazság szerint gondolkodik. Mondok nektek egy példát. Én úgy érzem magam, hogy egyedül vagyok. Senki nem hív föl. Ezt most csak mondom, nem így érzem magam, de hogy eljátszok ezt. Engem úgy szeretném, hogy fölhívja valaki, és így nem, annyira egyedül érzem magam. Nincs velem senki. Lehet, hogy az érzéseim ezt mondják nekem, sőt, még a körülmények is, mert ránézek a telefonra, és tényleg nem hív senki. De az igazság az, hogy Krisztus velem van. Ez az igazság. Én nem vagyok egyedül. Belenézek a pénztárcámba, és a mólylepke repül ki belőle. Nincs egy vasam se. Szegény vagyok, mint a templom egere. Uram, mi van? Ez a tény. És az érzések mellé kétségbeesés. Mi az igazság? Az, hogy Isten gondoskodik róla. Hogy ő nem enged el. Hogy nem kell aggódnom a holnapért. Ő betölti minden szükségemet. Utálom azt az embert, és így gondolkodom. És közben az igazsága az, hogy azért az emberért is meghalt az Úr. Ő érte is ugyanazt a drága árat fizette, mint értem. Ez az igazság. Én annyira nyomorult ember vagyok, semmit nem érek. És közben az igazság az, hogy Isten kincsnek lát engem, akiért odaadta a fiát. Ezekre mondom azt, hogy meg kell tanulnunk az érzéseink és a körülményeinket Isten igazsága szerint látni. Az érett ember így gondolkodik. Rabul ejti a gondolatait Krisztus iránti engedelmességre. Erre mondhatja valaki, hogy ez agymosás. Ez nem az. Ez az igazság útja. Isten látja jól. Ő nem hazudik. És szabad ember az, aki megtanulja magát Isten szerint látni. Tamás, én akkor is szabadon akarok gondolkodni. Lehet, hogy bántom, amit mondok, de az is igaz, hogy nincs jogod hozzá. Mert nem a saját magadé vagy. Hívő emberként te Istené vagy. Azt mondja a Korintusi Levél, a 6. fejezet, hogy mi a Szentlélek templomai vagyunk. Istené, akit áron vásárolt meg. És azt mondja Pál, mivel Istené vagytok, dicsőítsétek Istent a testetekben. Nem a magatoké vagytok. Így folytatja Pál a 7. versben. Ami a szemetek előtt van, arra nézzetek. Ha valaki meg van győződve arról, hogy ő a Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Mert a kissé túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásatokra adott, nem szégyenülök meg. Nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert levelei, mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen és beszéde szánalmas. Azt pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távol létünkben írt levelünk szavaiban, olyanok leszünk ott létünkkor tetteinkben is. Pál apostol nem szereti a saját tekintélyét védeni. Ez annyira béna, és beszél is róla, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni, de Isten tett engem apostollá. És azt mondja, hogy ezt a tekintélyt Isten arra adta, hogy építselek titeket, és ne romboljatok. Ez igaz minden szolgálatra, gyülekezetben. Ha valakit Isten felemel egy szolgálatba, azért ad neki tekintélyt, hogy építsen bele másokat, és ne romboljon. Erre adja a tekintélyt Isten. És utána Pál rátér arra, amivel vádolták, hogy Pál, te annyira kemény vagy a leveleidben, de amikor itt vagy közöttünk, akkor a beszédet szánalmas, a megjelenésed pedig erőtlen. Amikor megjött Pál, kaptak tőle egy dörgedelmes levelet, de megjött Pál, ez a kicsi ember, aki alig volt 135 cm, meg volt görbülve a háta, állítólag nagy orra volt, beteges, gyenge. Pál, te írtad ezt a levelet? És nem tudták a kettőt összeegyeztetni. Ők csak a külsőt nézték, ami a szemük előtt volt. A megjelenése gyenge, a beszéde szánalmas. Tudod, miért tűnt nekik így? Mert azt figyelték, ahogy beszél, és nem azt, amit mond. Ő az igazságot hirdette nekik. Lehet, hogy Pál nem volt egy nagy szónok, de legalábbis lehet, hogy volt nála valaki jobb szónok. De Pál az igazságot mondta. Lehet, hogy ő nem mondott vicceket, meg szórakoztató történeteket. De azt mondta, amit hallaniuk kellett. És itt azt mondja a 11. versben, hogy kemény vagyok veletek a szavaimban, de köztetek meg gyenge. Hát ne kívánjátok, hogy közöttetek is olyan legyek, mint a szavaimban. Inkább engedelmeskedjetek, és akkor nem fogjátok meglátni, hogy milyen vagyok keménynek, ha ott vagyok közöttetek. Ez Pál eldöntötte, hogy így csinálja, ez nem véletlen volt. 12. vers. Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják. De ezek nem veszik észre, hogy magukhoz mérik, és magukhoz hasonlítják önmagukat. Korintusban volt néhány olyan ember, akik nagyon sokat gondoltak magukról. Ezt tudjuk, különben nem vádolták volna Pált. És azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek magukhoz mérik saját magukat. Fölállítanak egy mércét, és akkor azt tekintik alapnak. És Pál azt mondja, hogy én nem fogom magamat hozzájuk hasonlítani. Észrevetted már, hogy azok az emberek, akik nagyon nagyra tartják saját magukat, azok sehol nem mondják ezt nyilvánosan, hogy nézzétek, én olyan csodálatos ember vagyok. Tulajdonképpen szerintem mindenkinek olyanná kéne lenni, mint én. Ezt nyilvánosan senki nem mondja, de mégis így gondolkodik az az ember, aki nagyon sokra tartja magát. Mitől tartották ők magukat ilyen nagyra? Hogy rosszul állították föl a mércét. Egymáshoz hasonlították magukat. És mondd meg nekem őszintén, a korintusi gyülekezetben nagy számnak számította az, hogyha valaki azt mondta, hogy én vagyok itt a leglelkibb. Amikor olvasunk róla, hogy milyen volt ez a gyülekezet, hát ez nagy szám volt, hogy valaki azt mondta, én vagyok a leglelkibb. Amikor tele volt a gyülekezet testiessége, hát mit számít az? Tudod, hányszor tévedünk azzal, hogy rossz mércét állítunk fel? Hogyha elég alacsonyra választom a mércét, akkor fölfúvalkodom, hogy én jobb vagyok, mint ők, az biztos. Nem vagyok ilyen szánalmas. Hogyha nagyon magasra állítom a mércét, akkor meg teljesen elcsüggedek, hogy az én nem vagyok ilyen. Én nem vagyok, sose leszek olyan. Az ember téved, amikor saját maga állít fel egy mércét. De amikor engedjük, hogy a Szentlélek vizsgáljon meg minket, amikor engedjük, hogy Isten legyen a mérce, akkor látunk jól. Isten adott nekünk egy igét, az ő szavát. Ez a mérce. Úgy nevezi Jakab ezt az igét, hogy a szabadság tökéletes törvénye. És ez az a tükör, amiben én belenézhetek, és megláthatom saját magamat. Sőt, azt mondja ez az ige, hogy legyél tökéletes, mint ahogy a te atyád, a mennyei atyád tökéletes. Na, ez a mérce. De Tamás, hát ebben a mércében mindenki elbukik. Így van. Ennek a mércének senki nem felel meg. Hát pontosan. Ezért mondja az ige, hogy minden ember vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Egyszer Jézushoz jöttek emberek, és kérdezték, hogy Mester, miket tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Mi az a lista, aminek meg kell felelni? Mi a mérce, Jézus? És Jézus azt mondta, hogy egy dolog van, Egyetlen egy. Higgyetek abban, akit ő elküldött. Higgyetek Jézus Krisztusban. Isten elénk tesz egy mércét, aminek nem tudunk megfelelni. De azt mondja, hogy ha Istennek tetsző életet akarsz élni, akkor higgyél Jézus Krisztusban. Az az ember lesz szabad, aki az Isten szerint való mércének méri meg magát. Abba tekint bele. Nem emberekhez hasonlítja magát. Akkor nem jut arra a pontra, hogy én lelki vagyok, mint mindenki, aki itt van. Mennyire téves ez a gondolkodás. Az én szívem sokkal jobb, mint másé. Mennyire hazugság ez. Mert nem látod a másik ember szívét. De Isten az, aki a szívekbe tekint. És az az ember, aki Istenhez méri magát, azt mondja, hogy Uram, én a kegyelmedre szorulok. Formálj és változtass meg. És ebből sose nő ki. Nem érd magad másokhoz. Nem érd magad másokhoz. Ez egy téves gondolkodás. Azt mondja itt Pál, az egyszerű fordításból olvasom, nem veszik észre, hogy milyen értelmetlen dolog, amikor saját magukhoz mérik másokat, milyen ostobák. Ez ostobaság. De akkor mi a jó mérce, Tamás? Így folytatja Pál. Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet az Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Mert mi nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik nem jutnak el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangéliumával. Nem dicsekszünk mértéktelenül mások fáradozásával, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével nagyjá leszünk közöttetek a mi munkaterületünkön. Ennél fogva a rajtatok túleső területeken is hirdetjük az evangéliumot. De nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet másút már elvégeztek. Pál apostol azt mondja, hogy őt elhívta Isten apostolnak, és megszabott egy munkaterületet neki. Ez volt az ő munkaterülete. Ő nem ment oda, ahol Isten őt nem hívta. A korintusi gyülekezet Pál munkaterülete volt, de voltak más gyülekezeteket, amit meg mondjuk Péter alapított. Pál nem ment oda és mondta meg, hogy figyelj, nem így kell élnetek. Nem, az nem az ő munkaterülete volt. Ahogy itt fogalmaz, nézzétek meg, hogy a 13. versben, hogy mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk. Volt egy határa az ő elhívásának, munkaterületének. Ez olyan, mint amikor egy futó az olimpián, a stadionba fut, és két vonal között kell azt az adott távot teljesítenie. Az az ő határvonala, ő ott fut. Hogy a mellette lévő hogy fut, az nem az ő dolga. Az az ő feladata, az az ő munkaterülete. Ez az enyém. Ebben kell nekem helytállnom. És hadd mondjam el, testvérem, hogy akkor leszel szabad ember, ha az életedet nem mindig máshoz hasonlítod, nem más pályáján próbálsz futni, hanem ez a te pályád, ez a te elhívásod, erre hívott téged, itt állj helyt. És Krisztus ott van veled, hogy ha szükséged van rá, hogy hűséges maradhass abban, amire hívott. Nem kell összehasonlítanod azt, hogy ez könnyebb, ez nehezebb neki, jobb neki, nem jobb. Ez a tiéd. Állj helyt! Nézd Krisztusra! A terhek vannak rajtad. Ah, mennyire nehéz az a pálya, amit... Azt mondja az ige, hogy vesd le a rád neheződő terhet. A téged megkörnyékező bűnt, és nézd fel Krisztusra, és fussd meg a pályádat. Egyenesen a cél felé. Maradj meg a te Isten által szabott határokon belül. Ez a jó mérce, és nézd meg a végén, hogy fejezi be Pál. Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Ha valamivel szeretnél dicsekedni, mondja Pál, van lehetőséged, dicsekedj az Úrral, hogy ő mit tett érted, dicsekedj az Úrban. Ez a jó mérce. A korintusiak büszkélkedtek, hogy mi okosabbak vagyunk, mi erősebbek vagyunk, mi jobban beszélünk, mi mindent jobban csinálunk. És Pál apostol azt mondta, hogy ne ezzel dicsekedj. Rossz dolgokra nézel. Arra néz, hogy Krisztus mit tett érted. Na, ezzel dicsekedj. Akármilyen nagy valaki, akkor is tud dicsekedni Krisztussal. Akármilyen kicsi valaki, akkor is tud dicsekedni Krisztussal. Lehet, hogy nincsen semmid, amire büszke lehetnél. Legalábbis így érzed, de Krisztusban dicsekedhetsz, hogy ő mit tett, értem. Nem tudom, hogy tetszik-e a saját életed magadnak, tetszenek-e az eredményeid saját magadnak. De tudod, hogy nem ez fog számítani, hogy mi a te véleményed saját magadról? Hanem az számít, hogy Isten hogy gondolkodik rólad. Pál úgy tűnik, mintha itt védené saját magát, hogy már pedig én apostol vagyok, ő nem a saját egóját védi. Ő nem magát védte itt. Nem ő szenvedett kárt, hanem a korintusiak. Az az ember, aki testiesen gondolkodik, kárt szenved. És ezért tanította őket, hogy fiúk, éljetek a lelki fegyverekkel. Én azt gondolom, hogy ez az igevers, ami ide le van írva utolsónak, ez az imánk részévé kéne tennünk, hogy nem az a megbízható ember, aki saját magát ajánlja. Az a megbízható ember, akit az Úr ajánl. Éljünk neki tetsző életet. Bízzunk benne. Ő előtte fogunk számot adni, nem előtte mász majd, vagy bárki, Isten előtt fogunk számot adni. Amit neked kijelölt pályát, fuss. Nem vagy egyedül. Itt vannak a testvéreid is, de Krisztus végig ott van veled. Veled van minden nap a világ végezetéig. És az, aki hűséggel megy ezen az úton, az fogja hallani az Úrtól, hogy jól van, jó és hű szolgám. Megtartottad, amit rád bíztam. Nem mondja az, hogy tudod mit, Péter legyőzött téged. Vagy a Kaposvári Tamás jobb üzeneteket mondott. A Norbinak az alkalmai, hát a tiéd közelbe se ért. Azzal fog elszámoltatni, amit a kezedbe adott. Kérlek, te se hasonlítgasd magad máshoz. A mércét Isten húzza meg. Fuss jól a te pályádon. És akkor leszel megbízható ember, ha az Úr ajánl téged, ha az Úr emel fel. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük ezt az igét. Uram, megvalljuk őszintén, hogy néha fel se ismerjük magunkban a téves gondolkodást, mert még nem ismertünk. Nem ismertük meg az igazság szerinti gondolkodást bizonyos területeken, de kérlek, hogy taníts minket az igédből. Köszönjük, hogy az igéd az igazság. És aki az igazság szerint él, az valóban szabad ember. Uram, én azt kérem, hogy minden tesóm velem együtt szabad ember lehessen. Imádkozom, hogy megváltozzon a gondolkodásmódunk. Hogy megújuljunk a gondolkodásunkban, hogy ne úgy gondolkodjunk, mint a világ, hanem elváltozzunk ebben. Megismerjük az igazság útját, hogy megtudjuk, hogy mi az Istennek tetsző, mi a tökéletes, Uram. Mik a te útjaid? Uram, kérlek segíts leállni arról a játékról, amit szoktunk játszani, hogy így hasonlítgatjuk magunkat, hogy az alapján magunkat felmagasztaljuk, vagy az alapján magunkat sárba tiporjuk, Uram. Segíts ezt elengedni. És rád nézni, Uram. Köszönjük, Atyánk, hogy minket Krisztusban látsz. Nem azonosítasz már minket a bűneinkkel. Azt mondja az igét, hogy minden elmúlt, és íme újjá lett minden. Új teremtések vagyunk. Valóságos igazságban és szentségben teremtve. Sőt, Pál azt írja az Efézus belieknek, hogy már le vagyunk ültetve mennyei helyeken. Így imádkozom, Uram, hogy segíts nekünk ebben. Kérlek, felülírni ezeket a régi téves gondolatokat, Uram. És segíts, hogy rabul tudjunk ejteni minden gondolatot Krisztus iránti engedelmességre. Hogy ne dédelgessünk olyan gondolatokat, amik nem tőled vannak. Gonoszságot, haragot, kísértést, irigységet, féltékenységet. És hosszú lenne a sor, Uram, mi szeretnénk rabul ejteni ezeket a gondolatokat. És azt mondani rá, hogy Uram, mi a te útjaid szerint akarunk gondolkodni. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy elénk tettél egy pályát. Hogy nem hasonlítgatsz minket mással. Szeretnénk erősödni a bizalomban, Uram. Hogy rád nézhetünk, hogy velünk vagy. Hogy mindaz, aki benned reménykedik, annak ereje megújul. És így imádkozom, hogy mindannyiunkon újíts meg ezt az erőt. Aki valaki fáradt, valaki elcsüggett, kérlek, hogy újíts meg a te erődet ő benne. Ha valaki szomjas, Uram, és keresi a választ, tudom, kérlek így, emlékeztesd őt, hogy nálad van ez a válasz. Te vagy az, aki megelégítesz. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy velünk, és kérlek, áld meg a közösségünket. Áld meg a Bőgér családot, a kis Hannát, és köszönjük, hogy együtt ünnepelhettünk. Jézus nevében. Amen. Isten áldjon titeket. Maradjatok, ameddig csak szeretnétek. Imakérést meg adományt hátul be lehet dobni, és ha valaki szeretne imát kérni most, akkor kérlek, gyertek előre, és nagyon nagy örömmel imádkozunk. Isten áldjon.